A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet, megváltotta azt fia váltság halálával, és megszenteli azt az ő szent lelkével. Az ő nevének legyen dicséret, dicsőség, örökkön, örökké. Ámen. Szeretett kelenföldi testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, izgalmas kérdése a kereszténységnek is, hogy ki tartozik a keresztények közé? Kik Jézus tanítványai? Ki lehet Jézus tanítványa? Akik rendszeresen járnak Isten tiszteletekre, azok talán vissza tudnak emlékezni az idei tavaszra, a böjti időszakra, egész pontosan a harmadik böjti vasárnapra, ókuli vasárnapjára, amikor János evangéliumából, az első fejezetből került elénk egy szakasz, ahol az első három tanítvány elhívását mondja el az evangélista, mégpedig Jánosét, Andrásét és Péterét. Akkor azt összefoglalóan úgy próbáltuk megragadni azt a néhány verset, hogy hogyan lehetsz Krisztus tanítványává. És akkor a szituáció arról szólt, hogy ezekben a fiatal emberekben égett a vágy a messiással való találkozás. Azaz az első leglényegesebb, hogy van-e bennünk kívánság a Jézussal való találkozásra. A második lépés, hogy Krisztus tanítványává legyünk az, hogy meghalljuk a hangzó igét. És ezt Keresztelő János végezte el, akiknek a tanítványai voltak ők, és Keresztelő János eredetileg jövendölt, hogy majd jön a messiás, majd amikor Jézus megjelent, bizonyságot tett, íme az Isten báránya. Az a következő lépés, hogy tanítványokká lehessünk, hogy halljunk a messiásról, bizonyságtételt. És aztán következett a harmadik lépés, hogy nem csak hallottak a messiásról, nem csak látták a messiást és találkoztak vele, hanem utána odaszegődtek mellé, elindultak Jézussal, hogy hol laksz. Ilyen burkolt kérdés formájában fejezték azt ki, hogy szeretnék jobban megismerni, hol laksz, mester, hogy egy kicsit beszélgethessünk. Itt vennénk föl most a történet fonalát, mert a mai vasárnapra ennek a néhány versnek a folytatása van kijelölve az igehirdetés alapjául, amit pedig úgy foglalhatnánk össze, hogy Krisztus tanítványainak mi a küldetése. Így hát hallgassuk meg az előírt evangéliumi szakaszt János evangéliumának első fejezetéből, a 41. verstől kezdődően a következő képpen. András mihely találkozott testvérével, Simonnal, ezt mondta neki, megtaláltuk a messiást, ami azt jelenti felkent. Oda vitte tehát András Jézushoz, aki rátekintve Simonra így szólt. Te Simon vagy, János fia, téged Kéfásnak fognak hívni, ami azt jelenti kőszikla. Másnap Jézus Galileába akart indulni, ekkor találkozott Fülöppel, és így szólt hozzá, kövess engem. Fülöpp pedig Bécsaidából származott, András és Péter városából. Fülöpp találkozott Nátánaellel, és így szólt hozzá, megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a proféták is írtak, Jézust, József fiát, aki Názáretből származik. Származhat-e valami jó Názáretből, kérdezte tőle Nátánael. Fülöpp így válaszolt, jöjj és lásd meg. Amikor Jézus látta, hogy Nátánael közeledik feléje, ezt mondta, íme ez igazán izraelita, akiben nincs álnokság. Nátánael megkérdezte Jézustól, honnan ismersz engem? Jézus így válaszolt. Mielőtt Fülöp ide hívott, láttam, hogy a fügefa alatt voltál. Nátánael így szólt hozzá, mester, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így válaszolt. Mivel azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel. Ennél nagyobb dolgokat fogsz látni. És hozzátette, bizony-bizony, mondom néktek, meg fogjátok látni, hogy megnyílik az ég, és az Isten angyalai felszállnak és leszállnak az ember fiára. Urunk, szentelj meg az igazsággal, a Te igéd igazság. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, Krisztus tanítványainak küldetése. Mielőtt azonban ez gondolatkört próbálnám kifejteni, először még ki kell emelni a negyedik tanítványnak az elhívását is ebből a szakaszból. Jézus folytatta a maga szolgálatát, és azt olvassuk, hogy találkozott Fülöppel, és így szólt hozzá, kövess engem. A Biblia olvasóknak ez nagyon drágán cseng ez a két szó, hogy kövess engem. Hiszen a szinoptikus evangéliumokban, Máténál, Márknál és Lukásnál is találunk tanítványok elhívásáról szóló történeteket, és ott is mindig ezt a két szót közli Jézus, hogy kövess engem. És aztán egyik pillanatról a másikra, akiknek a szemébe mész Jézus, és ezt a mondatot mondja, megfordulnak, sarkon fordulnak, otthagynak mindent, és elindulnak Jézus után. Volt azért, aki nem indult el, gondoljunk a gazdag ifjúra, akinek nagy vagyona volt, és Jézus neki is mondotta, hogy kövess engem. Mindig el szoktuk mondani, az a 13. tanítvány lehetett volna ez a gazdag ifjú, de a gazdagsága nagyobb hatalom volt az életében. Kövess engem! Képzeljük el ezt a szituációt, mi történhetett azokkal, akik viszont elindultak. Egész biztos, hogy Jézus mélyen a szemükbe nézett, és nem tudtak ellenállni a tekintetének. És miután belenézett a szívükbe, és a lelkükbe, és a tekintetükbe, valami erő ragadta meg őket, és nem tudtak ellenállni a hívásnak. Félretettek minden emberi gondolatot, hogy most mi lesz a munkámmal, a családommal, a halászattal, a vámszedéssel, a pénzzel, a vagyonnal és mindennel, hanem egyszerűen a Jézus vonzás körébe kerültek, kövess engem. Azaz Jézusnak olyan ereje és hatalma volt a tekintetén, a szaván keresztül, mint egyikünknek sem. És ez nem kevesebbet jelent, mint hogy senkiről nem mondhatunk le, hogy valamikor majd Jézus tanítványává lehet. Mert ha Jézus majd megszólítja, mert ha Jézus majd a szemébe néz, majd ha Jézus az igéjével a szívébe égeti az ő szeretetét, és azt mondja, hogy kövess engem, akkor ott nincs visszaút, akkor ott indulás van. És 2000 év egyház története sem szól tulajdonképpen másról, mint hogy mindig vannak, akiknek a szívét megérinti ez a két szó, Jézusnak a két szava, kövess engem, és elindulnak Jézus után. Krisztus tanítványának a küldetése, ahogy mondottam, alapvetően ugyanakkor ebben a szakaszban erről van szó. Két tanítványá lett fiatal ember, András és Fülöp, nem csak meghallja az elhívást, hogy kövess engem és Jézus tanítványává lesznek, hanem Andrásról azt olvassuk, hogy András mihelyt találkozott testvérével, Simonnal, ezt mondta neki, megtaláltuk a messiást, ami azt jelenti felkent. És aztán András odavitte Jézushoz Simon. Valami hasonlót olvasunk Fülöpről is. Fülöpöt is megragadja Jézus hívása, kövess engem. Azután ezt olvassuk, Fülöp találkozott Nátánállel, és így szólt hozzá. Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a proféták is írtak, Jézust, József fiát, aki Názáretből származik. Azaz, mi következett azután, hogy tanítványá lettek? Mi a krisztusi tanítványság fő jellemzője? Hogy elkezdik hirdetni azt, hogy megtaláltuk a messiást. Elkezdenek bizonyságot tenni, mi több, elkezdenek hívogatni Jézushoz, mi több, elvezetik András a testvérét, Pétert, Fülöp pedig Nátánelt, elvezeti Jézushoz. És ezt szeretném fő gondolatként a szívedre helyezni, testvérem, és a magam szívére ismétlésként helyezni, hogy mi a tanítványságnak a fő feladata, a hívogatás, a Jézushoz való hívogatás. És háromszor is el lehet mondani, a Jézushoz való hívogatás. Fő szolgálatunk és feladatunk a hívogatás Jézushoz. Hívogatás Jézushoz újra meg újra. És most itt gondolj a családodra. Gondolj a gyermekeidre, vagy az unokáidra. Hányszor hívtad őket, és esetleg már meg is keseredtél, és szomorú vagy, hogy az egész családod nem keresztény. Mégis ez a feladatunk. A hívogatás, a szüntelen hívogatás. És akkor kicsit kiélezem. Az nem feladatunk, hogy ítélkezzünk. Az nem feladatunk, hogy kritizáljunk. Még kevésbé, hogy követ dobjunk, vagy megbélyegezzünk, vagy leírjunk valakit. Hanem a fáradhatatlan hívogatás Jézushoz. Ez a tanítványságnak a fő küldetése, feladata, megbízása. Hívni, hívni, hívni Jézushoz. Ez nem könnyű. Az én generációmhoz tartozók talán visszaemlékeznek, hogy mivel is próbáltak minket butítani már az általános iskolában a 60-as években, de aztán a gimnáziumban is még a 70-es években. A templomokat be fogják zárni. Legjobb esetben múzeumok lesznek a templomok. Már csak a fehérhajú emberek, nénikék és bácsikák járnak a templomba, gyerekek, vegyétek észre, mert hát nincs Jézus, még kevésbé Isten. És mégis voltak szülők, esetleg a te szülőd, és mégis voltak nagyszülők, esetleg a te nagyszülőd, akik hívogattak. Akik csendben, amikor nyári szünet volt, és unokaként ott voltál, hívogattak. Imádságra összefogták a kezedet, mert tudták jól, hogy ez a legszentebb és a legnagyobb dolog az ember életében, ami történhet, hogy Krisztus tanítványává lesz. Hogy igent mond a kövess engemre, hogy ott hagy minden, és ráteszi az életét a legszentebbre, Jézus Krisztusra. Ez a feladatunk, ez a hívogatás, ez a szent hívogatás. És akkor a régi példát azért mondtam, mert ma is el lehet keseredni. Hát az elmúlt 10 évben, az új évezred első évtizedében 1/3 csökkent az evangélikusság létszáma, mármint azok, akik a népszámlálás alkalmával beixelték, hogy ők az evangélikus egyházhoz tartoznak. Hova tartunk? Van még jövőnk? Érdemes evangélizálni? Érdemes Jézushoz hívogatni? Nem befellegzett a kereszténységnek? Akiket Jézus elhívott, azokat meg is tartja, és akiket Jézus elhívott, azokat újra ma arra hívja, hogy te is hívogass. Ne aggodalmaskodjál, ne legyél pesszimista, ne emberi módon gondolkodjál, hogy megéri vagy nem éri meg, hívogass. És Jézushoz hívogass, az élet urához hívogass, a feltámadott úrhoz hívogass. Most itt a gyászolókra tekintve, amikor összejövünk és búcsúzunk szerettünktől, mennyire keservesebb lenne és kevesebb lenne, ha csak emlékezni tudnánk, a jókat felsorolnánk, amit kaptuk az illető édesapánkon, édesanyánkon, vagy szerettünkön keresztül, és itt pontot kéne tenni, hogy emlékünkben megmarad. Emlékünkben tovább él. Hozzá tehetjük, hogy nem csak az emlékünkben élhet tovább. Akinek Jézusa van, annak örök élete van. Annak másik élete is van. Sőt, a halál az kettős pont, az nem vég. És hogy ezt elmondhatjuk, ez a lehető legdrágább erő és hatalom és küldetés, hogy hívhatunk Jézushoz, az élet urához, mert Jézus a feltámadás és az élet. És ezt elmondhatjuk, és ezt nekünk kell elmondani. Nem tudom, érezzük ennek a súlyát, mert különben rajtunk is erőt vesz a pesszimizmus. Enerváltság, elkeseredés, kilátástalanság. De akinek a szemébe egyszer Jézus belenézett, akit Jézus egyszer megszólított, aki egyszer ráállt Jézus útjára, az nem tud nem hívni, az nem tud nem bizonyságot tenni, az nem tud nem szeretettel Jézushoz vezérelni másokat. De tovább kell lépjek, hiszen ez az epizód még valamiről szól. Hogy miután ez megtörténik, ez a hívogatás a részünkről, Jézusra mutatás, utána már ne izguljunk, és ne aggodalmaskodjunk, hogy most mi hogy lesz, mint lesz, mert az utána való lépést Jézus maga teszi meg. Hiszen mi is történik itt? András oda vezeti a testvérét, Simon Pétert Jézushoz, és Jézus megszólítja Pétert. Te Simon, János fia, téged Kéfásnak fognak hívni. De még többet megtudunk a Nátánáellel való találkozásról. Elmondja néki, Fülöp, megtaláltuk a Messiást, és akkor kicsit szkeptikus módon Nátánáel, az igazi izraelite, az írástudó visszakérdez, hiszen neki ismeretei vannak. Származhat-e valami jó Názáretből, kérdezte Nátánáel Fülöptől. Ő így válaszolt, jöjj és lásd meg. És amikor Jézus látta, hogy Nátánáel közeledik felé, ezt mondta, íme ez igazán izraelita, akiben nincs álnokság. Nátánáel akkor megkérdezte, honnan ismersz te engem? Jézus így válaszolt, mielőtt Fülöp idehívott, már láttam, hogy a fügefa alatt voltál. Nátánáel akkor így szólt hozzá, Mester, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így válaszolt neki, mivel azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel, ennél nagyobb dolgokat is fogsz látni. Az a következő lépés az Jézusé. A mi feladatunk a hívás, a Jézusra mutatás, és a következő lépést azt hagyjuk meg a Mesternek. Írásmagyarázók elmondják, hogy a fügefa alatt való tartózkodás képe és valósága. Az nem egyszerűen azt jelenti, hogy valaki hűsölni oda ült a fügefa alá, hanem ez az írástudóknak a gyakorlata volt, hogy vitték magukkal a tekercseket, és ott tanulmányozták. Tehát ez valóban egy írástudó ember volt ez a Nátánáel, és a legszentebb dolgot tette, hogy az Ószövetség iratait, mint mindig, tanulmányozta, és a lehető legszentebb foglalkozást űzte. De Jézus ezt látta. És amikor ezzel szembesül Nátánáel, nem tud más tenni, csak azt mondja, te vagy Izrael királya. Azaz, aki elindul Jézus felé, azt engedjük, hogy Jézus maga győzze meg. Nem nekünk kell erőlködnünk, hanem Jézus szeretete olyan, hogy ő aztán megbizonyítja magát annak a keresőnek, aki megteszi a lépést, akit oda tudunk vezetni. És ez nagy bátorítással és nagy erővel kell, hogy eltöltsön bennünket. Mindannyian nagyon szeretjük a jó pásztor példázatát, és én szoktam ezt egy kicsit kiélezni is, hogy Jézus a pásztor, tehát mi a nyája vagyunk, és a lelkész is a nyájhoz tartozik, vagy a szolgálattevők, a kántor, a felügyelő, presbiterek is a nyájhoz tartozunk. A pásztor az egyedül Jézus. Ő a jó pásztor. Legfeljebb pulikutyaként végezhetjük a szolgálatunkat, hogy terelgetünk. Vagy bojtárként, tanoncként, de mi is a nyájhoz tartozunk, hogy Jézushoz, a jó pásztorhoz vezessük a lelkeket. Befejezem egy olyan gondolattal, amit annak idején tavasszal is elmondtam. Még valamit észre kell venni az igazi tanítványságról. Aki Krisztus tanítványa, az megkapja az alázat ajándékát. Az alázat ajándékát. Ugyanis mi derül ki ebből az epizódból? Ki volt Jézus első tanítványa? Ha ezt megkérdeznénk esetleg a hittanosoktól, vagy konfirmandusoktól, vagy magunktól is, lehet, hogy mindjárt rávágnánk, hogy Hát Péter volt az első. És ebből az epizódból az derül ki, hogy nem Péter volt az első. Sőt, olyan valaki volt az első, aki meg sem nevezi magát, csak a sorok mögött tudunk olvasni, hogy János magáról beszél. Egy másik tanítvány, András és egy másik tanítvány voltak az első tanítványok. János apostol. Nem ő lesz fontossá, hogy én voltam az első. Nem Péter, a szinoptikusok rosszul írják, vagy rosszul hangsúlyozzák. az igazi tanítványság alázattal párosul. Mert ugyanez az attitűd van benne, hogy rábízom Krisztusra magamat. Ő végzi el a csodát. Én csak eszköz vagyok, én csak pulikutya vagyok, én csak terelgető vagyok, és azt alázattal végzem, a többit rábízom a pásztorra, a Krisztusra, a világurára. Krisztusi tanítványság jellemzői, Krisztus tanítványainak küldetése, nagyon egyszerű, úgy látom a képlet, ez alapján, az ige alapján. Ez azt jelenti, hogy a küldetésünknek a leglényegesebb pontja, hogy hívogassunk, hogy terelgessünk, hogy tanúságot tegyünk. Aztán, hogy Krisztus kinek a szívében végzi el a csodát, azt bízzuk rá. De mi, ha hívogathatunk, ha tanúskodhatunk, vagy ha most vagy nagyszülő, és megkapod az unokádat, és imára kulcsolhatod esténként a kezét, vagy mi több elviheted templomba, mert a szülei nem viszik el, de téged szeret, mint nagymamáját vagy nagyapját, tedd meg! Sose tudod, hogy mit végzel el a hívogatásoddal, a Krisztushoz vezetéseddel. Ez a legfőbb feladatunk. És legyen meg a bátorságunk és alázatunk arra, hogy a csoda kinek az életében és hogy történik meg, ezt bízzuk Jézusra, a világ urára, a jó pásztorra, a megváltóra. Ámen. Imádkozzunk. Mindenható szent és örök Isten, köszönjük neked, hogy ebben az esztendőben ezt az epizódot teljesen végig gondolhatjuk, a tanítványság kérdését. Köszönjük neked, akik ezen a forró délelőttön most együtt vagyunk a kelenföldi templomunkban, hogy mindezt hallhattuk, hogy te hívsz bennünket, hiszen az ige azért hangzik, az ének azért hangzik, a hitvallás azért hangzik, az úrvacsora azért osztatik ki, mert te hívsz bennünket szüntelnül magadhoz, szeretnéd, ha tanítványaiddá lennénk. És mi azért vagyunk együtt, mert mi ezt meghallhattuk, ezért vagyunk itt, mert ez a csoda megtörténhetett már az életünkben. Add Urunk, hogy ne aggodalmaskodjunk, ne féljünk, ne rettegjünk, hanem lelked erejéért imádkozzunk, és a hívogatás, a terelgetés, a bizonyságtétel szolgálatát tudjuk hűen és kitartóan elvégezni. Akár mint édesanya, akár mint édesapa, akár mint nagymama, akár mint nagyapa, akár mint testvér, akár mint hozzátartozó, akár mint sógor, és sorolhatnám még a rokoni kapcsolatokat. Használj minket kegyelmed szerint, hogy lehessünk, maradhassunk Krisztus tanítványai. Erre segíts bennünket. Ámen. Az örökkévaló királynak, aki mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint övé a dicsőség az egyházban a Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Ámen.